Na, elnézést a közjátékért. Jó lesz. Na, kérlek lapozzatok a Zsoltárok könyvéhez. Folytatjuk itt az ige tanulmányozását. A 11. Zsoltárnál. Elnézést a közjátékért. Nem vagyunk hangmérnökök. Ugye mondtam nektek, hogy nem minden Zsoltárt fogunk megnézni. Most átugrottuk a 9-es, 10-es, ez a házi feladat, elolvasni. És itt a 11-esnél szeretnénk időt tölteni, meg a 13-ast fogjuk megnézni ma. Ez a Zsoltár, a 11-es, ez, én ezt úgy neveztem el, hogy a hit válasza a félelem tanácsára. Ennek a háttere, ennek a Zsoltárnak olvasható a Sámuel könyvében. Az első Sámuel könyve 18.-19. részében arról olvasunk, hogy Dávid menekülni kényszerül Saul elől. Ugye emlékeztek, Dávid oda került Saulnak az udvarába, a hadseregében tiszt, és nagy katonai sikereket ér el. Harcol Saul hadseregében, és legyőzi, újra és újra győz a filiszteusok ellen. És ezek miatt, a sikerek miatt Saul féltékeny lesz rá. És egyik alkalommal, amikor Dávid a lantját pengeti, Saulnak játszik nyugtató dalokat, akkor felidobja a dárdáját Saul. Ez megismétlődik többször, és amikor eljön egy végső próba Dávidnak, akkor Dávid elmenekül, elfut. És Dávidnak a felesége Mikál, ugye Saulnak az egyik lánya, ő azt tanácsolja Dávidnak, úgy olvassuk ott a Sámuel könyvében, hogy ha meg tudod menteni az életedet ma éjjel, bocsánat, ha nem tudod megmenteni az életedet ma éjjel, holnap meg kell halnod. És Dávid elkezd menekülni. Dávidot leengedik a várfalon, és Dávid fut az életéért Saul elől. Igazából nem a menekülésével van gond, hogy elfutott, ezzel egyikünk se vitatkozhat. Igazából Dávidnak a szív állapotáról szól ez a Zsoltár. Hogy milyen az, amikor egy hívő embernek az a kísértése, hogy a félelmeire hallgasson. Ez fogja azt a Zsoltár föltárni előttünk, és én azért szeretem ezeket a Zsoltárokat, mert nagyon őszinték. És amikor elolvassuk, megértjük, hogy miről szól, akkor tudjuk, hogy ezzel találkozunk mi is. Ezt átéljük mi is. Olvasom nektek az első verset. Az Úrhoz menekülök, hogyan mondhatjátok nekem, menekülj a hegyre, mint a madár. Dávid azt írja itt, hogy az Úrhoz menekülök. Dávid ezek után éveken keresztül menekült Saul elől. Emlékeztek? Hosszú idő telt el, hogy Dávid barlangokba kényszerült bujkálni a pusztaságba, és a király Saul üldözte őt. És Dávidnak a barátai ekkoriban ezt a tanácsot adták nekem, amit itt ebben a Zsoltárban olvasunk, hogy menekülj a hegyekbe, mint a madár. Fuss el! Dávid, mentsd az életedet. Igazából azt gondolom, hogy jó tanácsnak szánták. Olyan emberek adhatták neki, akik Dávid barátai voltak, szerették Dávidot, törődtek vele, és azt tanácsolták neki, hogy fuss és mentsd az írhádat. De mégsem a helyes dolgot mondták Dávidnak, és Dávid ezt tudja. Az Úrhoz menekülök, hogy mondhatjátok nekem, menekülj a hegyre, mint a madár. Vannak olyan helyzetek az életben, amikor minden egyes személynek helyes és érthető reakció az, hogy elkezd félni. Igazából ez egy természetes dolog, amikor az ember félelemhelyzet, vagy veszélyhelyzetre félelemmel reagál, nem? Szükségünk van rá, hogy legyen egy ilyen visszajelzésünk, hogy tudjuk, hogy mikor vagyunk veszélyben. Na de az már egyáltalán nem helyes dolog, amikor egy hívő ember a félelmeire hallgat, és a félelmei alapján hozza a döntéseit. Dávidnak ezt a tanácsot adják, és ő azt mondja, hogy én az Úrhoz menekülök. A félelem és a bizalom ütik egymást. Amikor én félek, akkor nem mondhatom azt, hogy bízok Istenbe. Vagy fordítva, amikor bízok Istenbe, akkor nem mondhatom azt, hogy félek. Dávid, itt szembe kell, hogy nézzen azzal a helyzettel, amiben van, azt a tanácsot adják neki, hogy menekülj, és azt mondja Dávid, hogy én az Úrhoz menekülök. Én hozzáfutok. Dávid tudja, hogy a legbiztonságosabb hely neki, a világon a legbiztonságosabb hely neki, az az Istenbe vetett bizalomnak a helye. Most függetlenül a földrajzi helytől, de mindig az a legbiztonságosabb, amikor Istenbe vetett bizalom helyén van. Ezt mondják a tanácsosok, nézzétek meg második vers, mert a bűnösök már feszítik az íjat, rátették a nyílat a húrra, hogy titokban rálőjenek a tiszta szívűekre. Ha az alapfalakat is lerombolják, mit tehet az igaz ember? Ott vannak Dávid körül barátok. emberek, akik tanácsolják őt. És azt mondják, hogy Dávid, nagy a baj, már élesítik a fegyvert ellened. Ezek az íjászok már kihúzták az íjat, fölajzották a fegyvereiket, és arra várnak, hogy lelőjenek titokban, le fognak lőni Dávid, és nem is összed észre. És gondoljátok el, ha valaki, egy barát ezt mondja neked, hogy figyelj, nagy bajban vagy. Valami nagyon nagy baj készül ellened, és a legjobb lesz, hogyha elmenekülsz. Észrevettétek, hogy a sátán mennyire szeret minket megfélemlíteni? Hogy az egyik kedvenc eszköze az, hogy félelmet gerjeszt a szívünkben. Rá akar venni arra, hogy egy helyzetet a félelmeinken keresztül lássuk, és ne az Istenbe vetett bizalmunkon keresztül. Amikor valaki a félelmeink keresztül gondolkodik, akkor nem lát reálisan, nem lát tisztán. És érdekes, mert lehetnek körülöttünk emberek, családtagok, barátok, testvérek, akár a társunk, a férjünk vagy a feleségünk, aki a legjobb szándékkal is akár, de tanácsol, de amit mond, az nem Istentől jön, hanem lehet az ő szava akár az ördögnek az eszköze is. Látunk erre egy példát az evangéliumokban, amikor Péter Jézussal beszélget. És megkérdezi Jézus, hogy te kinek mondtok engem, és végül Péter mond egy bámulatos kijelentést, te vagy a Krisztus. Jézus megdicséri Pétert, de a következő mondatával Péter egy nagy badarságot mond. Sőt, nem csak badarságot, hanem valamit, ami az ördög szava volt, amikor Jézus mondta, hogy ő keresztre megy, hogy meghaljon a bűnösökért, akkor Péter megszitta őt, hogy ne tedd, Jézus. És Jézus válasza Péternek az volt, hogy távozz tőlem, sátán. Péter a legjobb szándékkal tanácsolt Jézusnak, de mégis az ő szavai az ördög eszközeivé váltak. Amikor tanácsot fogadunk el, akkor tudnunk kell, hogy az nem biztos, hogy az Úrtól jön, még akkor is, hogyha a legjobb szándékkal egy testvér is mondja is nekünk. Óvatosnak kell lennünk másrészről, hogy mi hogy adunk tanácsot. Mert ahogy mások is tudnak ebben rossz útra vinni, mi is tudunk rossz tanácsot adni. És nem igazán szeretnénk rossz tanácsot adni, nem? Az egyik alapszabály ebben, hogy ne üssük a dolgunkat, ne üssük bele az orrunkat oda, ahova nem kell, vagy nem tudom azt, hogy mondják. A példabeszédek könyve olyan jól mondja azt, hogy ha valaki olyan perbe keveredik, ami nem az övé, az olyan, mint a kóbor kutyát ragadna fülön. Hát egyikötök se szeretne ilyet szerintem. Ne üssük az orrunkat olyan dolgokban, ami nem a mi ügyünk. Ez az első. Ne tanácsoljunk ott, ahol nem kell. A második dolog, meg ha már tanácsolunk, akkor ismerjük föl, hogy mi nem látjuk a teljes képet. Mi nem látjuk az emberek szívének a szándékait. Mi nem látjuk, hogy mi a jövő. Nem látjuk, hogy ki mit, hogy mit hoz a jövő is. Emlékeztek, Jobbnak a barátai voltak úgy, hogy figyelj, Jobb, most megmondjuk a frankót, figyelj ránk, és mennyire tévedtek abban, amit mondtak. Rossz tanácsot adtak. A legjobb szándékkal is tudunk téves tanácsot adni, úgy, ahogy itt Dávidnak ezek a barátok. Dávid, fuss el! És amikor Dávid hallja ezt, a fejében tudja, hogy igazuk van, veszélyben vagyok, de a szívében meg tudja, hogy nem ezt akarom csinálni. Az, aki Istenbe bízik, az nem menekül el a félelmeitre hallgatva. Nem lenne helyes elfutni. Hogyan tudhatjuk, hogy egy tanács Istentől van-e? Általánosságban nehéz erre válaszolni, de van néhány irányelv. Ha valaki tanácsol minket, hogy szerinte mi lenne a helyes megoldás egy helyzetben, tedd néhány szűrő alá. Az egyik szűrő például, hogyha megteszed, amit tanácsolnak, abban Isten megdicsőül. Ez az egyik legjobb mérce, mert az a tanács, ami Istentől jön, abban Isten megdicsőül. Hogyha abban nem Isten dicsőül meg, az biztos, hogy nem Istentől van. A másik dolog, amit megnézhetsz, hogy az a tanács, amit mondanak, az megállja magát Isten igéjével összevetve, hogy is igéje az a tanács. Még sok minden más lehetne mondani, de ez a két legjobb alapelv. Kidicsőül meg abban, amire tanácsoltak, és egy összefüggés, vagy összhangba venne az igével. Tanács, ezek után nem is akarok tanácsot hallani. Kér tanácsot. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy a tanácsadók sokasságában bölcsesség van. Jó dolog tanácsot kérni, de általában, amikor tanácsot kérünk, nem azt kérdezzük meg, vagy nem úgy érdemes tanácsot kérni, hogy merre menjek, tanácsolj. Hanem, hogy úgy érzem, hogy Istentől hallottam valamit, te mit gondolsz, mit tegyek. A tanács általában arra jó, hogy megerősítse azt, amit mi már hallottunk Istentől. Ez fontos, hogy mi halljunk Istentől, és a tanács ebben megerősítsen minket, ha kell. Kérj legközelebb tanácsot, de először Isten kérdeznek. Ebből most már ezt is értjük. Na nézzétek meg, hogy mi Dávid válasza ezekre a tanácsokra. 4. vers. Az Úr ott van szent templomában, az Úr, akinek trónja a mennyben van, lát a szemével, pillantáson megvizsgálja az embereket. Dávid elkezd azon gondolkodni, hogy kicsoda Isten. Az Úr ott van, szent templomában, az Úr, akinek trónja a mennyben van. Dávid azon gondolkodik, hogy kicsoda Isten. És ez mindig jó, amikor tanácsra szorulunk. Ez mindig jó, amikor kérdéseink vannak. És azon gondolkodik, hogy Isten trónja szilárdan áll. Isten trónja áll, és ő uralkodik rajta. Isten trónja nem mozdul el. Ez nagyon vigasztaló, hogy velem bármi történhet, bármilyen körülmények között is találhatom magam, Isten trónja szilárdan áll. Isten uralmát semmi nem fenyegeti. Én sok mindent nem tudok az életben. Amikor történnek dolgok, nem tudom, hogy miért történnek sokszor. Vagy nem tudom, hogy hová vezetnek azok a dolgok. De ezt tudhatom, hogy bármi történik velem, Isten uralkodik, és az én életem az ő kezében van. Én nem vagyok szeszélyes dolgoknak kiszolgáltatva. Az én életem Isten kezében van, és ő uralkodik. Ez az, amit biztosan tudhatunk. Tudjátok, hogy Isten sosem mondja azt, hogy hoppá. Amikor így látja az életünk, hogy hupp, hát valami hiba csúszott a számításaimba. Ez így nem történik meg Istennél. Ő nem aggódik, hogy majd bizonyos dolgok hogy fognak megoldódni velünk. Nem tördeli a kezét, hogy ezt a nehéz helyzetet vajon hogyan oldja meg. Ő nem izzad, Isten nem ideges. Dávid azt írja, hogy én nem futok el, mert én Istenben bízom. Én hozzá menekülök. Vannak olyan helyzetek, amikor a félelem el tudja árasztani a szívünket. Amikor úgy érezzük, hogy olyan erős a félelem, hogy nem látunk túl azon. Akkor tudunk az ilyen helyzetekben hittel válaszolni, úgy, ahogy Dávid is, hogyha töltünk időt Istennel. Nagyon egyszerű, hogyha gondolkodunk Istenről, hogy kicsoda ő. Amikor én azon gondolkodom, hogy a problémát hogy oldjam meg, ami nem feltétlenül baj, de általában ez oda végződik, hogy a problémám felnagyítódik, és már nem látom Istent. A probléma uralkodik el rajtam, és a félelem tanácsára fogok hallgatni. De hogyha fogom az én problémámat, és imában Isten elé viszem, az teljesen más. Mert akkor nem a problémám nagyítódik fel, hanem meglátom, hogy milyen nagy Isten. És Isten fényében a problémám már nem tűnik olyan nagynak. Látod, mennyire drasztikus a különbség a kettő között? Tamás, nem kéne gondolkodni a megoldásokon? Dehogy nem gondolkodni. De azt mondja Péter az ő levelében, hogy vessétek minden terheteket ő rá. Kire? Jézusra. Vessétek minden terheteket rá, mert neki gondja van rátok. Nem a pozitív gondolkodás segít, hogy úgyis megoldódik. Hanem, hogyha Isten előtt vagyunk. Hogyha ránézünk Istenre, aki uralkodik. Nagyon nehéz sokszor nekem nem a problémáimon keresztül gondolkodni Istenről. Hogyha vannak nehézségeim, én hajlamos vagyok Istent a problémáimon keresztül látni. Hogy akkor erős Isten, hogyha megoldja a problémáimat. Ha meg nem látszólag nem oldódik meg valami, akkor nem értem Istent. Én azt gondolom, hogy a keresztény életben meg kell tanulnunk egy kicsit máshogy gondolkodni. Először gondolkodni azon, hogy kicsoda Isten, és utána ennek fényében látni a problémáinkat. Értitek a különbséget a kettő között? Én nem a körülményeimen keresztül gondolkodom Istenről, hanem Isten fényében gondolkodom a körülményeimről. Hogy nem tudom, hogy ez most mit jelent, nem tudom, hogy ebből hogy lesz megoldás, de tudom, hogy Isten mindenható. Hogy neki ez nem nehéz. Isten fényében gondolom át a körülményeimet. Erre tanít minket Pál apostol is a Filippi 4-ben. Azt mondja, hogy ne aggódjatok. Ismét mondom, bocsánat, ne aggódjatok, örüljetek, ismét mondom, örüljetek. Az aggódás helyett adjatok hálát a szívetekben. Minden imádságotokban és kéréseitekben forduljatok hálaadással Istenhez, mondja a Filippi 4-ben. És Isten meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat Úr Jézus Krisztusban. Azt mondja itt a harmadik vers, amit az előbb olvastam a Zsoltárokból, hogyha az alapfalakat is lerombolják, mit tehet az igaz ember? Dávid válasza erre az volt, hogy mit nem tehet az igaz ember, aki Istenbe bízik? Hát mi az, ami minket megállíthat? Én azt gondolom, hogy a mai világunk, pont ma jött hozzánk egy ember, aki befektetésekre akart minket meggyőzni, és akkor mondtam neki, hogy életbiztosításra pontosabban. És mondtuk neki, hogy hát, hogy olyan bizonytalan világban élünk, hát hogy tervezhetnénk 30 évre előre? És mondja ezt, hogy de hát 30 évvel ezelőtt se tudták, hogy mi lesz ma. Ez igaz. De ahogy azt, az is igaz, hogy egyre bizonytalanabbak a dolgok. Ami korábban olyan szilárdan álltak az életünkben, bizonyosságok voltak, azok már nem annyira bizonyosak. Most nem az Istennel kapcsolatos dolgokra gondolok, hanem akár nyugdíj, vagy stb. Ezek már nem annyira biztos dolgok. Mi az, ami biztos? Mi az, amiben belekapaszkodhatunk? Egyre inkább fontosabbá válnak azok a dolgok, amik nem rendülnek meg. Mi az, ami nem rendül meg? Isten trónja az, ami nem rendül meg. Isten uralma az. Ebben az űrös világban még fontosabb, hogy lássuk és értsük ezt. A Jelenések könyvét nem tudom, hogy hányan olvastátok, vagy hányan szeretitek olvasni. Megijedünk néha, hogy fú, milyen, azt nehéz érteni, biztos nem fogom érteni, elolvasom. Lehet, hogy vannak olyan dolgok, amit nem fogsz érteni, vannak dolgok, amit én se értek onnan. De a könyv üzenete nagyon fontos. Az a könyv azt mutatja nekünk, hogy Isten ül a trónon. Az idők végén is. Ő uralkodik. És minden az ő kezében van. Az Úr ott van szent templomában, az Úr, akinek trónja a mennyben van. Lát a szemével, pillantáson megvizsgálja az embereket. Az Úr megvizsgálja az igazat és a bűnöst, szívből gyűlöli azt, aki az erőszakot szereti. Dávid nem csak azon gondolkodik, hogy kicsoda Isten, hanem hogy kicsoda ő Isten szemében. Isten lát engem a szemével, Isten látja az én helyzetemet, írja itt. Hogyha csak azt tudnánk Istenről, hogy ő mindenható, hogy ő a trónon ül, hogy ő nagy és hatalmas, az igazából még nem elég. Mert sokszor tudjuk, hogy Isten tudna segíteni, csak néha azt nem hiszük el, hogy ő akar. És azt írja Dávid, hogy Isten a trónon ül, Isten a trónja a mennyben van, és az ő szeme lát engem. Istennek gondja van rám. Na, ez a kettő már egy nagyon erős párosítás, gondold el. Az én apukám látja az én helyzetemet. Tud és akar is segíteni rajtam. Az Úr megvizsgálja az igazat és a bűnöst, szívből gyűlöli azt, aki az erőszakot szereti. Korábban olvastuk a harmadik versben, hogy mit tehet az igaz ember, amikor az alapok is megrendülnek. Mit tehet akkor az igaz? Igazából ez egy tök jó kérdés. Mert azokban az időkben, amikor az alapok is elkezdenek remegni, na ott derül ki, hogy ki az igaz ember. Hogy ki az, akinek a háza szilárd alapra épült. Amikor jön a vihar. Egyikünk se szereti, de a vihar az betáblázható. Tuti, hogy jön. Biztos, hogy jön. Jézus azt mondta, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. A vihar el fog jönni. És ezekben a viharokban derül ki, hogy mire épült a házunk. Az igaz embernek lehet egy olyan tudása, ami a bűnös embernek nem, hogy Isten lát minket a próbában, és egy szerető Isten formálja az életünket a próbákon keresztül is. Ő nem hagy el, ő nem távozik el. Soha. Az Ézsaiás 54-ben van egy igeversem, az egyik kedvenc igeversem, felolvasom nektek. Ézsaiás 54:10. Így hangzik. Ha a hegyek megszűnnek, és a halmok meginokhatnak, bocsánat, újraolvasom, mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja a könyörülő urad. Ezen a világon minden meginokhat, ami nem Isten, és meg is fog. De a viharban kiderül az, hogy kinek a háza áll szilárd alapon. Jézus beszélt erről, hogyha valaki hallja az én beszédeimet, de nem a szerint él, az az ember homokra építette a házát. De az az ember, aki hallja az én beszédeimet, és a szerint él, annak az embernek a háza a sziklán áll. És ha jön a vihar, mind a kettőnek neki feszül, az egyik háza összedől, de annak a háza, aki a sziklán volt, az nem dől össze. Ezt tart meg. Nagyon, ez fontos, hogy legyen az életednek szilárd alapja. Dávid azt írja, hogy az Úr meglátja az igazat és a bűnöst, szívből gyűlöli azt, aki az erőszakot szereti. Amikor támadás ér minket, lelki harcban vagyunk, amikor támadás ér minket, akkor nem helyes dolog elfutni. Most nem a fizikai elfutásról beszélek, ha van, megtámadnak az utcán, fuss el. Sok sikert, reméljük gyorsabb vagy, mint a támadót. De itt a lelki harcról van szó. Amikor megtámadnak minket lelkileg, akkor azt mondja az Isten igéje, és Efézus 6, hogy mi megállunk az Úrnak az erejében. Nem azt mondja Pál, hogy amikor jön a lelki arc, akkor futás, hanem hogy Isten embere, állj meg azon a helyen, ahol vagy. Állj meg Isten erejében. Ez az, ami nekünk lehetséges Jézusban. Megállni Isten erejében. Nekünk nem kell a hegyekbe futnunk. És a harmadik dolog, amire Dávid emlékezik, az első ugye az volt, hogy kicsoda Isten, a második az, hogy ki vagyok én Istennek, kicsoda ő Istennek, a harmadik pedig, hogy hová tart ez az egész világ. 6. vers. Hullasson a bűnösökre, kénköves, tüzes parazsat, perzselő szél legyen osztályrészük. Bizony, igaz az Úr, igaz tetteket szeret, a becsületes emberek meglátják arcát. Ezek, amik a végén lesznek, amiről Dávid ír, hogy a bűnösökre kénköves esőhull, tüzes parázs, perzselő szél lesz az osztályrészük. Isten ítélete utoréli a bűnösöket. Tamás, miért olyan fontos ez? Miért ír erről Dávid? Volt már úgy, hogy olvastál egy könyvet, és mondjuk egy hosszú könyv esetében így tudni akartad, hogy mi lesz a vége, és a végére lapoztál? Hogy fú, ki lesz a gyilkos, vagy mit tudom én, mi lesz a történet vége, annyira izgulok, mint a DVD-n így megnéznéd előre, hogy hogy fog végződni a film. Néha jó dolog ezt csinálni, és igazából a Bibliát olvasva kimondottan előnyös ezt a dolgot csinálni, hogy a végére lapozol, és megnézed, hogy mi lesz a vége. Dávid is ezt csinálja, elkezd gondolkodni arról, hogy mi lesz a végén. Tudod, hogy a keresztény életben mennyit számít az, hogy tudod, hogy az az út, amin jársz, az hová végződik? Azt mondta Jézus az ő tanítványainak, hogy annak örüljetek, hogy a nevetek föl van írva a mennybe, hogy az az út, amin jártok, az a mennybe vezet. Na, ennek örüljetek. Sőt, amikor valakivel küzdünk, amikor valaki támad minket, egy ember, aki megsanyargatja az életünket, akkor nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy annak az embernek az útja hová végződik. Amikor valaki látszólag hatalmaskodik rajtunk, én úgy bosszút állnék, annyira utálom ezt az embert, de közben tudhatjuk, hogy az az ember Jézus nélkül elveszett. És az élete tart a pokol felé. Látszólag ő nyom el engem, a főnököm, hogy lehet ilyen velem? Közben meg ő szorul sajnálatra. És nekem imádkoznom kell érte, hogy megismerhesse az Úr Jézust. Mert nélküle egy elveszett ember. Ugyan mennyire más látni az életet, az embereket, annak fényében, hogy hová vezet az út. Az egyik legnehezebb dolog átengedni Istennek az ítéletet. Amikor én amikor vezetek, akkor jön ki leginkább. Valaki igazságtalanul bevág elém, vagy megy, mint a fityet hány a törvényekre, és megy, mint az őrült. Én annyira kész vagyok megleckéztetni az embert. Egyből rendőrnek érzem magam, hogy igazságot szolgáltassak. De Jézusról olvassuk azt, hogy amikor őt gyalázták, őt nem viszonozta a gyalázást. Amikor bántották, ő nem tett ellene semmit, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Ez egy nagyon nehéz dolog. De annak fényében, hogy én tudom, hogy az idők végén minden dolgot Isten rendbe tesz. A bűnös megkapja a büntetését. Ő az, aki bosszút áll. Ő az igaz bíró. Akkor ezt el tudom engedni. Nem kell nekem rendezni a vitákat. Nem kell nekem igazságot szolgáltatni valakinek. Az utolsó vers, bizony igaz az Úr, igaz tetteket szeret, a becsületes emberek meglátják arcát. Igaz az Úr, igaz tetteket szeret. Tudod, hogy ez a mondat nem lenne túl vigasztaló, ha nem ismernénk Jézust? Igaz az Úr, én meg bűnös vagyok. De annak fényében, hogy mi ismerjük Jézust, ez egy nagyon vigasztaló dolog. Igaz az Úr, és ő igaz tetteket szeret. Egészen más perspektívát jelent. Nekünk ettől nem kell félnünk. Isten igaz, és az igazság az enyém. Dávid itt emlékezik Isten szeretetére. Igaz az Úr, igaz tetteket szeret. Júdás levele arra tanít minket, hívőket, hogy maradjunk meg Isten szeretetében. Ez egy elég nagy kihívás néha, amikor nem mennek jól a dolgok. Amikor a félelmeink diktálnak. De azt mondja a Biblia, hogy semmi nem választ el minket Isten szeretetétől. Jézus már akkor szeretett minket, amikor bűnösök voltunk, mondja a Róma 5. És most a keresztény életben arra tanít, hogy maradjunk meg ebben a szeretetben. Nem tudom, hogy melyikre kell emlékezned most a négy közül, hogy kicsoda Isten, hogy ki vagy te Istennek, hogy hová tart az ő terve, és hogy milyen nagy az ő szeretete, de ezek azok a dolgok, amik Dávidot tanították, hogy ne hajoljon el, ne a félelmeire hallgasson. Szeretném, hogyha megnéznénk egy másik Zsoltárt is, a 13-ast. Itt Dávid nagyon mélyről kezdi ezt a Zsoltárt. Én ezt úgy neveztem el, hogy az átforduló szív Zsoltára. A teljes elkeseredésből indul. A teljes csüggedésből. És a végén Dávid dicsőít. Nézzük meg. Első vers. Dávid Zsoltára. Meddig tart ez, Uram? Végképp elfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? Meddig kell magamban tanakodnom és bánkodnom szívemben naponként? Meddig kerekedik fölém az ellenségem? Mind átéltük már, hogy valami hasonló kérdés fogalmazódott meg bennünk, nem? Meddig tart ez még? Meddig tart ez az állapot? Vagy meddig nem lesz még az, amire várok? Meddig kell még ezt így csinálnom? Meddig kell ebben élnem? Dávid négyszer teszi fel ezt a kérdést. Meddig még? Hát elég mélyen van, nem? Ez a csüggedés kísértése. Ez lehet egy élethelyzettől, lehet egy attól csak, hogy kinézel az ablakodon, vagy megnézed a híradót, vagy amilyen a világunk, és elkezd kísérteni a csüggedés, hogy meddig kell még ezt elviselnem? Meddig kell még ezt hallgatnom? Meddig leszek még itt? És úgy érezzük, hogy Isten elfeledkezett rólunk, nem? Dávid azt mondja itt, hogy hát végképp elfeledkeztél rólam. Valaminek történnie kéne, de nem történik. Valamiért imádkozol, de valahogy nem látod a választ. Valamit vársz bizalommal, de nagyon elnyúlik a várakozás. Meddig még, Uram? És ilyen helyen nagyon könnyű türelmetlenné válni, és azt mondani, hogy Uram, nekem ez járna, miért nincs még? És teljesen levesszük a szemünket Istenről. Észrevetted már, hogy a próbákban, amikor próbákban vagyunk, sokszor az idő tényező a legnehezebb. Ha tudnánk, hogy meddig tart még, akkor sokkal könnyebb lenne, de mi nem tudjuk, hogy meddig tart még. Uram, mikor lesz ennek vége? Csak mondd meg, egy hét, egy hónap, csak tudjam, hogy hol a vége ennek. És Dávid nagyon őszinte. Dávid itt nem leplezi azt, hogy mi van a szívében. Kiönti. Uram, ez van bennem. Úgy érzem, hogy elfeledkeztél rólam. Úgy érzem, hogy nem törődsz velem. Felém kerekednek az ellenségeim. Isten sosem feledkezik el rólunk. Ezt a Biblia mondja. Hogyha Dávid írja, hogyha apám és anyám el is hagyna engem, te Uram, te nem hagysz el engem. Dávid tudja ezt. De itt teljesen az érzései a hatalma alatt van. Úgy érezte, hogy Isten eltakarta az arcát előle. Azt mondja, hogy Uram, meddig rejted el orcádat előlem? Észrevetted már, hogy az érzéseink tudnak annyira erőteljesek lenni, hogy megteremtik a maguk valóságát. Hogy az érzéseink festette világban kezdünk élni. Hogy úgy érzem, hogy elhagytál, Istenem, hol vagy? Úgy érzem, hogy elfordított az arcodat, nem látlak. De a Biblia arra hív minket, hogy hitben járjunk, és ne látásban. Néha szükség van arra, hogy egy hívő ember elkezdjen vitatkozni magával. Biztos hallottam olyan embereket, akik magukba beszélnek, hiszen de ha gyülekezetben vannak ilyen emberek, már nem biztos, hogy rossz módon csinálják, mert Dávid is néha beszélt magához. Szóval, hogy miért csüggedsz el én lelkem? Miért háborogsz bennem? Bíz Istenben! Dávid elkezdett beszélni a saját lelkéhez. Volt egy állapot, amiben érezte magát. Volt egy valóság, amit látott maga körül. De tudta, hogy nem ez az igazság. És elkezdte magát meggyőzni arról, hogy bízon Istenben. Ne csüggedj el, Dávid! Van egyfajta egyensúly, amit megtanulhatunk az érzéseinkkel kapcsolatban. Téves gondolat lenne azt hinni, hogy az érzéseinket tök fölöslegesen adta Isten. Hogy semmi köze az Istennel való járáshoz. Ez butaság lenne így gondolkodni. Isten adta nekünk az érzéseket, és úgy alkotott minket, embereket, hogy fontos helye van az érzéseknek az életünkben. Adott nekünk lehetőséget örülni, haragudni, szerelmesnek lenni, gyászolni, újongani, vidámnak lenni, stb. Sorolhatnám. Isten ajándékozta ezt nekünk, de nem arra szánta, hogy vezesse az életünket. Az érzéseknek megvan a helye. És van egy másik fajta tévedés, aki teljesen átadja magát az érzéseinek. Van, aki fittyet hány rájuk, az is rossz, de az is, aki túl nagy jelentőséget szán nekik, és abban a valóságban él mindig, amit éppen az érzései diktálnak. A gond ezzel az, hogy az érzéseinket nagyon befolyásolja az, hogy egy bukott világban élünk, bukott természettel. Mi nem az érzéseink után megyünk hívők. Dávid erre tanít itt minket. Ezeket a dolgokat érzem, Istenem, de majd figyeljétek meg, hogy hogyan fog erre válaszolni. Teljesen rendjén van, hogy Dávid így érzi magát. Isten nem szidja le őt érte. Ha valamit érzel, azzal semmi vitatkozni való nincs, nem? Hát az érzéseiddel mit vitatkozol? De egy hibás dolog lenne átadni magunkat ezeknek az érzéseknek. Nézzétek meg a harmadik versben mit mond. Meddig kell még magamban tanakodnom és bánkodnom szívemben naponként? Tanakodnom magamban. Észrevetted már, hogy amikor lent vagy, akkor úgy szeretsz úgy elvonulni, és úgy magaddal megbeszélni a dolgokat, úgy berakni magad a kuktába. Úgy elbújnál legszörösebben a világ elől. Meddig kell még magamban tanakodnom? Hát nem csoda, hogy Dávid lehangolt volt, ha ennyi időt töltött magával. Észrevetted már, hogy mennyire rossz társaság vagyunk saját magunk számára? Nekem nem magamba kell néznem a válaszokért, hanem Istenre. A depressziónak az egyik csapdája az, hogy ilyen befordultá tesz. Hogy elkezdünk magunk felül gondolkodni. De nem vagyunk túl jó társaság magunknak. Minél többet gondolkodom a problémáimon, annál inkább valószínű, hogy a problémám kitakarja Istent a szemem elől. Fogd meg egy apró pénzérmét, tedd föl a nap felé, és vidd elég közel a szemedhez. Egy apró pénzérme, ami nem nagyobb, mint a körmöd, ki tud takarni egy akkora tűzgolyót az égbolt, ami nagyobb, mint a föld. Ha elég közel hozod a szemedhez. És egy probléma, amit nagyon közel hozom magadhoz, ki tudja takarni a mindenható Istent a látókörödből. Újra mondom, ez az egyik kulcsige vers a mai nap. Minden gondotokat ő rávessétek, írja Péter. Mert neki gondja van rátok. Dávid azt kérdezi, hogy meddig kell még? Meddig kell még? Szeretnék itt valamit mondani, ezt mindjárt tovább megyünk. Megtapasztaltam a saját életemben valamit, hogy mekkora csapda tud lenni az, amikor úgy látom a saját életemet, hogy kényszer helyzetben vagyok. Hogy nem tudok választani. Amit Dávid mond még, hogy meddig kell még magamban tanácskodnom, bánkodom szívemben, hogy ebből nincs kiút. Csapda tud lenni az életünkben az, amikor azt valamit úgy élünk meg, hogy kényszeredetten vagyunk abba benne. És nincs benne szabad választásunk. Pedig Krisztusban mi szabad emberek vagyunk. Beszélgettünk egyszer egy asszonnyal, aki nagyon rossz házasságban élt, és mindig az élt benne ebben az asszonyban, hogy ő nem vállalt el, mert a Biblia azt mondja, hogy Isten gyűlöli a vállást. És ennek az asszonynak darabjaiban volt az élete. Szörnyű volt a házassága. És teljesen össze volt törve a lelke. És beszélgettünk ezzel az asszonnyal, és az a tanács jött föl, azt mondtam el ennek az asszonynak, amire Isten engem is megtanított egy teljesen más helyzetben, hogy teljesen szabad azt tenni, amit szeretne. Ha akar, el is válhat. Ha akar, föl is állhat és elmehet. Isten semmivel sem fogja őt kevésbé szeretni. Szabad ember, azt csinál, amit akar. Pál apostol is ezt mondja, nem? Azt csinálok, amit akarok, szabad vagyok mindenre, de nem minden használ. Na ez az, ami föloldja a kényszerhelyzeteket. Figyeld meg, hogy mi nem vagyunk a törvény alá rekesztve, nem kell csinálnunk dolgokat. De ez az asszony egyből értette, hogy nem kell a férje mellett maradnia, viszont ő akkor akar ott maradni, ha Jézusot szeretné látni. Már nem volt a kényszer, már ott volt a szabadság. És teljesen más valamit kényszerből tenni, vagy Krisztusban való szabadságból engedelmeskedni valaminek. Ez teljesen más a kettő. Nézd meg, Dávid hogyan imádkozott. Tanuljuk ezt meg. Tekints rám, hallgass meg, Uram Istenem, tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom. Ne mondhassa ellenségem, végeztem vele, ne újonghassanak ellenfeleim, hogy ingadozom. Mert én hűségedben bízom, szívből újongok, hogy megsegítesz, éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. Dávid azt mondja, hogy tekints rá, Istenem, hallgass meg! Milyen kétségbeesett kiáltás, nem? Innen a mélyből. Uram, tekints rám, hallgass meg! Nekem a gyerekeim tudják ezt csinálni, profik ebben. Addig mondogatják a nevünket, amíg rájuk nem nézünk. Az nem elég, hogy csak úgy azt mondom, hogy igen, apa, 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 és addig mondja, amíg rá nem nézek. Ő a teljes figyelmemet szeretné, mert addig nem hiszi el, hogy hallom. Hát, lehet, hogy van benne valami. És Dávid is úgy érezte, hogy itt Isten teljes figyelme kell. Uram, hallgass rám, figyelj rám, nézz rám. És azt gondolom, hogy Dávid tudja, hogy Isten figyel rá. Lehet, hogy inkább arra volt szükség, hogy az ő figyelme legyen teljesen Istenre, Istenen. Hogy túl tudjon látni az érzésein. Ezért Istenre kellett néznie. Tekints rám, hallgass meg, Uram Istenem. Tudod, hogy Isten sokszor vár arra, hogy így imádkozzunk? Ilyen kétségbe esettem. Sokszor azt észreveszem, hogy azért erőtlen az imám, mert nincs benne ez a szenvedély. És nem is értem, hogy miért várom azt, hogy Istennek fontos legyen, amit kérek, ami látszik, nekem se fontos. Csak úgy imádkozom, így is jó, de ha nem válaszolsz, úgy is jó. Csak most imádkozom, mert azt tudom, hogy úgy kell. De Isten várja ezt a fajta imát, ezt a kétségbe esett imát. Hogy Uram, én téged akarlak látni, téged akarlak hallani, cselekedj valamit. Anna, az 1 Sámuel 1-ben olvasunk róla, egy asszony, akinek nem lehetett gyereke, és évről évre elment az férjével Silóba, hogy ott legyenek az Úr előtt, hogy áldozatot mutassanak be, és imádkozott az Úr előtt, hogy adjon neki gyermeket. És ott, ahol a történetbe becsatlakozunk az 1 Sámuel 1-ben, annak kétségbe van esve. És szavak nélkül hosszasan könyörög Isten előtt. És amikor meglátja Éli a főpap, azt gondolja, hogy Anna részeg. Hát hogy viselkedhetsz? De ez az asszony csak kijönti a szívét Isten előtt. És amikor meghallja Éli, hogy miért imádkozott Anna, azt mondja, hogy Isten adja meg a szíved kérését. Tudod, hogy Isten várja ezt a fajta imát? Amikor kijöntjük a szívünket előtte. Amikor kiderül, hogy mi az, ami tényleg fontos. Amiért így tudunk imádkozni. Azt mondja a Biblia, a Jakab levele, hogy nagy az ereje az igaz ember milyen imádságának? Buzgó imádságának. Na, ez lehet az. Tekints rám, hallgass meg, Uram Istenem, tartsd meg szemem ragyogását. Más fordítás, nagyon tetszett, hogy visszaadta, azt mondja, hogy hadd lássalak tisztán. Dávid ezért imádkozik. Hadd lássalak tisztán. Dávidot sodorják az érzései. Azt hiszi, hogy Isten elfeledkezett róla. De egy nagyon fontos dolgot tud, hogy nem lát jól. Ez már egy jó felismerés, hogy Uram, itt az érzéseim valami egészen más mondanak, de tudom, hogy nem látok jól. Hadd lássalak tisztán. Dávid tudja, hogy az érzései hatása alatt van. Uram, hadd lássam a valóságot. Annyiszor gondolom, hogy szükségem van erre, amit itt Dávid kér. Én nem látok tisztán. És arra van szükségem, hogy úgy láthassam az életemet, a családomat, a gyülekezetet, a szolgálatot, az elveszetteket, ahogy Isten látja. Én itt a magam felhőjében gondolkodom, nem látok túl messzire. Dávid arra tanít, hogy Uram, engedd, hogy tisztán lássak. Engedd, hogy értsem, hogy mi zajlik most. Én azt gondolom, hogy ezért írja Jakab azt, hogy amikor szükségetek van bölcsességre, akkor kérhettek. És Isten szemrehányás nélkül ad. Ez lehet ez a bölcsesség, ez az Istentől való bölcsesség, ami segít az életben jól dönteni, alkalmazni Isten igéjét az életünkbe. Észrevetted, hogy Isten nem várja azt, hogy nekünk legyen bölcsességünk? Nem várja el 15 év kereszténység után is, hogy meg tudj oldani problémákat, mert hát, hanem azt mondja, hogy ha valakinek szüksége van bölcsességre, kérjen, és kap. Az Efézus 1-ben Pál imádkozik az efézusi gyülekezetért, és azt mondja, hogy az egyik imája az volt, hogy Uram, világosítsd meg a lelki szemeiket, hogy lássák, hogy milyen nagy a te hatalmad az életükön. Adj nekik tiszta lelki látást. Nem megdöbbentő lenne így látni? Hogy látjuk az életünket, látjuk az elhívásunkat, látjuk a családunkat, látjuk a társunkat, látjuk a szolgálatunkat, látjuk a gyülekezetet, látjuk az elveszett embereket körülöttünk, ahogy Isten látja. Pedig kérhetjük, Uram, világosítsd meg az én látásomat. Ne jöjjön rám halálos álom. Ne mondhassa ellenségem, végeztem vele. Ne újonkassanak ellenfeleim, hogy ingadozom. Dávid így győzelemért imádkozik. Ne mondhassák az ellenségeim, hogy végeztem vele. Észrevetted, hogy majdnem mindegyik zsoltárban följönnek ezek az ellenség? Mint a Dávid egész világ ellen lett volna, de érdekes, hogy Dávid mindig beszél Istenről, és mindig beszél az ellenségeiről. Mert tudta, hogy mind a kettő van. Tudta, hogy van Isten, és vannak ellenségei. És lehet, hogy konkrétan ezek emberek is voltak, lehet, hogy néha a filiszteusokról beszélt, de sokkal inkább beszél a lélek ellenségéről. A Biblia beszél arról, hogy van a léleknek egy ellenség, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem lelki hatalmasságok ellen. Egy lelki harcban vagyunk, ahol fontos imádkozni a győzelemért. Imában harcolni. És nézd meg a zsoltár, hogyan végződik. 6. vers. Mert én hűségedben bízom, szívből újongok, hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. Ez a vers annak fényében érdekes, hogy honnan indul ez a zsoltár. Meddig tart még, Uram? Végképp elfeledkeztél rólam. És az utolsó vers. Újongok Istennek, mert jót tett velem. Mi történt itt a két rész között? Mennyire más, nem? Dávid szíve így átfordul. A helyzet nem változott. Nem hiszem, hogy ez alatt az 10 másodperc alatt még ezt így leírogatta. Így az érzései nem valószínű, hogy megváltoztak. Mi változott meg? Szívből újongok, hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. Dávidnak a szíve fordult meg. Imádkozott, odafordult Istenhez, és a szíve átfordult. Én hűségedben bízom. Mennyire más ez, mint az első két vers. Észrevetted már, hogy sokszor egy ilyen imára vagyunk attól, hogy békességben legyünk. Egy ilyen imára, hogy odaforduljunk Istenhez. Hogy imában rávessük a gondjainkat. De Tamás, én ma reggel imádkoztam a gondjaimért. Oda vittem Istennel, és most is úgy érzem, hogy itt vannak a vállaimon. Akkor vesd rá újra. Vessétek rá minden terheteket. Én rávetettem. Újra itt van a vállamon. Vesd rá újra. Vesd rá újra. Amikor visszakerül, a problémáknak van egy olyan tulajdonságuk, hogy visszaszeretnek mászni ránk. A fejünk mindig újra elkezd gondolkodni róluk. Vesd a te gondjaidat újra Istenre. És ha egy nap 20-szor kell megtenni, akkor vesd rá 20-szor. És ahogy ezt tanulod, ahogy ezt tanuljuk, egyre kevésbé kell ezt napjába 20-szor tenni. Mert ott tudjuk hagyni Istennél. Észrevetted már, hogy hányszor imádkozunk úgy, hogy elmondjuk a terhünket Istennek, hogy nézd, ezek a dolgok vannak az életünkben, megmutatjuk Istennek, utána visszapakoljuk a hátizsákunkba, fölvesszük a vállunkra, és megyünk tovább. Csak elmondtuk Istennek. De nem hagytuk nála. Ez a vetni, ez egészen más. Ez nem azt mondja, hogy te mutasd meg Istennek, hanem vesd rá! Tied, Uram, old meg te! És hogyha kell, ezt sokszor megcsinálni. Uram, neked gondod van rám. Itt van az én problémám. Old meg te! Ja, már megint itt van? Hopp! Újra vetem rád. És ezekből az imákból lesz az, hogy így tudunk a szívünkben megfordulni, hogy éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. Nem a problémának kell megoldódni, hogy a szívünk itt tartson, hanem ott kell hagyni a problémát Istennél. Ez a lecke. Erre tanít minket Dávid. Szívből újongok, mert megsegítesz. Éneklek neked. Először odafordult Istenhez, aztán elkezdett bízni, és az érzések majd valahol követik. De a szíve már újong. Éneklek az Úrnak. Most a Biblióra előtt ugye énekeltünk, dicsőítettünk. Észrevetted, hogy az dicsőítés közben hogyan tud átfordulni az ember szíve? Akkor éneklünk Istennek, de ez fordítva is igaz. Amikor átfordul a szívünk, hálából éneklünk Istennek, de dicsőítés közben is át tud fordulni a szívünk. Ez a kettő, mintha egymást erősíteni. A dicsőítés két oldalú dolog. Egyrészt dicsőítjük Istent, mert azt mondja a Biblia, hogy gyertek, érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. A szívünkből csak árad a dicséret. De Isten akkor is méltó a dicséretre, amikor éppen nem érezzük úgy magunkat. És amikor nem érezzük úgy magunkat, és elkezdjük dicsőíteni Istent, sokszor az érzéseink elkezdik követni azt. Értitek ezt a kettőt? Amikor nagyon lent vagyunk, akkor az egyik legjobb mód arra, hogy hogyan emeljük fel a szemünket Istenre, hogy elkezdünk énekelni. Mert amikor lent vagyunk, néha nem tudunk logikusan gondolkodni. De valahogy a dalok máshová kerülnek be a fejünkbe. Nem tudom, ez hogy működik, de a dicsőítő dalok így elő tudnak törni a fejünkből, elő tudnak törni a szívünkből, és csak éneklünk Istennek. És azok a dolgok, amiket kiéneklünk, visszaviszik a szemünket az Úrra. Én észrevettem azt, hogy amikor bajba vagyok, amikor el vagyok csüggedve, azok a dicsőítő dalok jutnak eszembe, amit tizenvalahány évvel ezelőtt tanultam. Hogy azok ilyen néha gyerekdalok, csak föltörnek belőlem, és éneklek Istennek. És visszaviszi engem az Úr elé, hogy a valóságában, hogy jól lássam a dolgokat. Ő méltó a dicséretre. És azt mondja Dávid, mert jót tett velem. A teljes csüggedésből a dicsőítésre. Én nem tudom, hogy melyikbe vagy most. Lehet, hogy a csüggedésre vagy. Dávid tanít minket valamire. Ezzel a Zsoltárral. Hogy vessük minden terhünket rá. Hogy gondolkodjunk, hogy kicsoda Isten. Hogy kik vagyunk mi neki. Hogy mennyire szeret minket. Hogy ő lát minket. Amikor Dávid eljut az ünneplés az öröm helyére, látszólag a körülményeiben semmi változás nincs. Néha mi hívők azt gondoljuk, hogy a körülményeimnek kell megváltozni, hogy jobban érezzem magam. Hogy tudjam ünnepelni Istent. Én nem gondolom, hogy ez így van. Mielőtt bármi megváltozott volna, amit Dávid várt, kitisztult a látása, hálás lett a szíve, örvendezett és dicsőített. És azt mondta, hogy Uram, te sok jót tettél velem. Te látod Istent ma este így? Nem ciki bevallani, hogy nem. Dávidnak se onnan indult a Zsoltára, hogy mindent jól látott. De a Zsoltár végére odaért. Én azt gondolom, hogy ha ma le vagy terhelve, ha ma el vagy csüggedve, ha ma súlyos a vállad a gondoktól, akkor figyelj arra, hogy mit tanít nekünk Dávid. Hogy hogyan nézett föl újra, hogy nem a félelmeire hallgatott, hanem oda ment Istenhez. Oda vitte a gondjait Istenhez. Mert neki gondja van ránk. És hogyha most odaveted Isten elé, és mire kimész az ajtón, már megint a válladon van a teher, vesd újra rá. És észre fogod venni, ahogy tanulod azt, hogy azok a gondok ott fognak maradni Isten előtt. Uram, hallgass meg minket ma este. Tekintsen a szemed ránk. Te látod az életünket, Uram, és tudod, hogy mik azok a dolgok, amik terhelnek. És néha tényleg úgy érezzük magunkat, mint Dávid. Hogy meddig tart ez még? Meddig kell még ebben élnem? Mikor lesz ennek vége? Úgy érezzük, mintha te, Istenem, elfeledkeztél volna rólunk, mintha elrejtenéd az arcodat előlünk. De Uram, mi tudjuk, hogy futhatunk hozzád, hogy hozzád menekülhetünk, mert nem szégyenül meg az, aki benned bízik, Uram. Mert a te szemed lát minket, a te kezed elér, és Uram, mi szeretnénk minden terhünket rád vetni, minden gondunkat ott hagyni nálad. Vannak dolgok, amiket nem értünk, Uram. Akár a mai napból, vagy ebből a hétből, ami nem értjük, Uram, de azt tudjuk, hogy te a trónon ülsz, hogy te uralkodsz, hogy a mi életünk a te kezedben van. És Uram, imádkozom, hogy mi is el tudjunk jutni a csüggedés helyéről most az újongásba. Ahogy Pál is tanít minket, hogy ne aggódjunk, hanem minden kérésünkben hálaadással forduljunk hozzád. Hálaadással tárjuk kéréseinket eléd, Istenem. És te leszel az, aki a szívünket megőrzött békességben, Krisztus Jézusban. felismerjük, Uram, azt, hogy egy döntésre tanítasz. Ez a döntés nálunk van, hogy az aggódás helyett azt választjuk, hogy hálával odaadjuk neked a terheinket. És Uram, ma este mi szeretnénk minden terhünket a lábadnál hagyni, és megköszönni azt, hogy neked gondod van ránk, hogy semmi nem választ el minket a te szeretetettől, hogy soha nem fordítod el az arcodat rólunk, hanem hogy az Ároni áldás is mondja, hogy az Úr arca ragyogjon ránk. Köszönjük, hogy a teljes figyelmed a miénk, hogy te törődsz a te gyermekeiddel. Uram, ami ki közülünk elcsüggett ma este, elgyötört, fordítsd az ő szemeit rád, és hadd törpüljön el a probléma a te nagyságodban, Uram. Köszönjük ezt a ma estét, köszönjük Dávid zsoltárait, és imádkozom, hogy ezek a zsoltárok mélyre vághassanak a szívünkbe, Uram. Köszönjük az érzéseinket, Uram, amiket tőled kaptunk. Néha azt is látjuk, hogy nem terelnének jó irányba az érzéseink. Kérlek, hogy taníts meg minket nem az érzéseink szerint gondolkodni, nem az érzéseinkre hallgatni, hanem hitben járni, és engedni, hogy az érzéseink szolgáljanak minket, és ne fordítva. Köszönjük ezt a mai estét, és kérlek, áld meg a közösségünket is. Jézus nevében imádkoztam. Amen.